A budapesti sziklatemplomban 2018 áprilisában, majd 2019, valamint 2020 szeptemberében elhangzott Lectio Divina előadások egybegyűjtött hangfelvételeit hallhatják kedves hallgatóink, egy a magyar pálos rend felé elköteleződött világi közösség tagjaitól. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a sziklatemplomban. Munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházon belül betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferenc Pálné, Gesztei Nagy Judit fuvola művésznek, a közösség lelkivezetőjének improvizatív fuvola játéka teszi valódi lelki táplálékká. A magyar katolikus értelmező szótár magyarázata szerint a Lectio Divina a lélek táplálkozása, Isten igéinek olvasásával. A korábbi előadásokon részletek hangzottak el Johannis Cassianus 4. századi keresztény szerzetes és író által feljegyzett egyiptomi kopt remeték tanításaiból. Idén szeptemberben a közösség női tagjai is bekapcsolódtak, Szent Margit legendájának részleteit, valamint keresztény női misztikusok tanításait olvasták fel. Puskás Antal atya, pálos szerzetes pedig Jézus nőkkel történt találkozásairól szóló evangéliumi történeteket. A belső lelki munka, küzdelem, amely a felolvasások során feltárul, a ma embere számára is kihívást jelent. A választott szövegek által felszínre tudnak kerülni a megváltásra váró, lelkünkben elrejtve maradt dolgok, melyek a szeretet útjába állnak Isten és ember, ember és ember között. A budapesti sziklatemplomban elhangzott Lectio Divina előadások egybegyűjtött hangfelvételeit hallatták.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én őszintén örülök annak, hogy ez a mai előadás megvalósulhatott. Egy olyan tervvel álltak elő Juditték, Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit és az ő csoportja, hogy szeretnének egy olyan előadást tartani, Isten nagyobb dicsőségére, amelyben egyiptomi remetékhez kapcsolódó, egyiptomi szerzetesekhez kapcsolódó szövegeket olvasnának föl, egy bambusz fuvola kíséretében. Én nagyon örülök, hogy egy csomó mindent, amit én nem tudok megtenni itt a sziklatemplomban, nálam sokkal alkalmasabbak és rátermettebbek megteszik. Gondolkoztam azon, hogy nekem kell-e okos dolgokat mondani, vagy nem kell okos dolgokat mondani. Én arra jutottam, egy kicsit kellene, azért kellene ezeket a dolgokat megtenni, hogy mégse egy ilyen odavetett dolog legyen ez a megnyitás, vagy ennek a sorozatnak az elkezdése. És én úgy gondolom, hogy számunkra nagyon különleges tanúságtétel az, hogy most itt üdvözölhetjük Jusuf Halil atyát is körünkben, hiszen agycsoport hívta meg, tehát ti hívtátok meg, tehát egy kicsit vele együtt, hát rólatok is szól ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy pálosként, hogyha van valamiféle pálos lelkiség, akkor ebben ti benne vagytok. Nem szabad elfelejkeznünk az egyiptomi szerzetesekről és remetékről egyrészt. Másrészt a pálos rendnek, ugye a védőszentje, első remete Szent Pál, ugye Amba Bulla, arabul, nagyon aranyos volt, amikor ide jött egy kopt fiatalember, és nem tudta a nevét, és milyen jó, hogy mi már vagyunk benne annyira ezekben a dolgokban, hogy lassan már arabul is megtanuljuk az ő nevét, tehát ennyire fontos számunkra. Tehát fontos azért, mert ő Magyarországnak a védőszentje, tehát egyrészt pálosként fontos, fontos magyarként. Én úgy gondolom, hogy Kárpát-medenceiként is, hiszen a Szent Istváni Birodalomnak minden népnek, minden itt lakónak a védőszentje volt és van, remete Szent Pál. És ezzel együtt én úgy gondolom, hogy egy olyan aktualitása is van ennek a dolognak, amely hát Európáról szól, Európának a, hát hogy is mondjam, csak a bukásáról tulajdonképpen, illetve egy reménybeli felemelkedéséről, ami hát valószínűleg nem diadalmenet lesz, de ehhez én úgy gondolom, hogy azok a szentek, akik Egyiptomban éltek, és akiket képviselt Cassian Szent János, illetve Johannes Cassianus, azok értünk is imádkoznak. Én számtalanszor megtapasztaltam, és nyilván ezt is megtapasztaltátok, Judit és valamennyien. Úgyhogy ennek a tudatában szeretném elindítani ezt az előadássorozatot. Szeretném megköszönni a felolvasóknak azt, hogy vállalkoztak erre a munkára, hiszen Makranci Zalán ugye nem lesz most itt ezen az alkalmon. Én köszönöm, hogy ezt nektek is köszönhetem és köszönhetjük.
Itt, egy csendes kikötőben, mérhetetlen tenger tárul fel most előttem. Midőn tudni illik, vakmerően megkísérlem leírni az utókor számára e nagy férfiak életét és tanítását. Mert amennyivel magasztosabb a pusztaság a kolostornál, s amennyivel a szemlélődés, melynek ezek a tökéletes férfiak egész életüket szentelik, felette áll a közösségben élő szerzetesek tevékeny életének. Annyival mélyebb vizeken hányódik most tehetségem törékeny csónakja is, és annál nagyobb veszedelmek közt. Rajtatok áll, hogy igyekezetemet segítsétek buzgó imádságaitokkal, hogy ezt a szent tárgy, melyet tapasztalatlan nyelven ugyan, mégis híven szeretnék előadni, csorbát ne szenvedjen, de az én ügyefogyottságom se vesszék el mélységeiben. Szeretném ugyanis épp oly sértetlenül és szentül kifejteni őket, mint ahogy tőlük hallottam, hogy így tanításaikban, mint egy elevenen szemetek elé állíthassam őket.
Akik lemondtak ugyan a világról, de szeretet nélkül törekszenek a tökéletesség felé. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, és vessem oda testemet eleségnek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Igyekeznünk kell megszerezni szívünk nyugalmát. Tehát minden cselekedetünknek és vágyunknak a tisztaság elnyerésére kell irányulnia. Ezért kell keresnünk a magányt, ezért kell vállalnunk a böjtöt, a virrasztást, a fáradalmakat, a mezítlenséget, a szent olvasmányokat és a többi erény gyakorlását, hogy tudnélik ezek révén minden ártalmas szenvedéstől megtisztíthassuk és sértetlenül megőrizhessük a szívünket, s e lépcsőfokokon felhághassunk a szeretet tökéletességére. Ha azonban valamely megengedett, vagy kénytelen elfoglaltság megakadályozna bennünket abban, hogy pontosan megtartsuk szigorú életmódunk kiszabott napirendjét, Az elmurasztott elénygyakorlatok miatt nem szabad szomorkodnunk, sem haragudnunk, vagy méltatlankodnunk, hiszen éppen ezeknek az indulatoknak a leküzdésére végeztük volna azt, ami elmaradt. Mert a bőjtel nem nyerünk annyit, mint amennyit elvesztünk a haraggal, és a szent olvasmánynak sincs akkora haszna, mint amekkora kárt szenvedünk testvérünk megvetésével. Az legyen tehát legfőbb törekvésünk, szívünk változatlan szándéka állandó arra irányuljon, hogy szüntelenül ragaszkodjunk Istenhez és az isteni dolgokhoz.
De a gyarló testben kicsoda képes állandóan ennek a szemlélődésnek élni, úgy, hogy ne törődjék az idegen testvérek fogadásával, a betegek látogatásával, elvégzendő munkájával, vagy az idegenek és jövevények iránti irgalmasság cselekedeteivel. Istennel és az ő szemlélésével állandóan egyesülni, ahogy ti mondjátok, persze, hogy lehetetlen az embernek, amíg egy gyarló testben él. De azért már most is tudnunk kell, hová kössük le lelkünk szándékát, és milyen célra szegezzük állandóan lelki szemeinket. Ha ezt eléri a lelkünk, örvendjünk, de ha elveszíti, szomorkodjunk miatta, és sajnáljuk és érezzük át, hogy mindannyiszor távolabb estünk a legfőbb jótól, valahányszor úgy találjuk, hogy elfordultunk tőle a tekintetünket, valósággal hűtlenségnek tartsuk, ha csak egy pillanatra is elszakadunk Krisztus szemlélősétől. Ha csak egy kissé is elfordult tőle a tekintetünk, lelki szemeinket újra emeljük rá, és nyilegyenes vonalban térítsük feléje. Mert minden a lélek benső rejtekén múlik. Ha kiűzte magából az ördögöt, és a bűnök már nem uralkodnak benne, akkor ebből következik, hogy kialakult bennünk az Isten országa. Azt mondja ugyanis az evangélista, Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa bennetek van. Márpedig bennünk nem lehet más, mint az igazság felismerése, vagy annak félreismerése. Vagy a vétekkel, vagy az erényekkel való barátság, melyek szerint vagy Krisztus, vagy a sátán országát építjük a szívünkben. Ennek az országnak jellegét írja le az apostol is, amikor azt mondja, Isten országa nem eszemiszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. Ha tehát az Isten országa bennünk van, Isten országa pedig igazság, béke és öröm, akkor aki ezeknek él, bizonnyal az Isten országában él. Viszont azok, akik igazságtalanságban, viszálykodásban és szomorúságban élnek, ami a halálba vezet, bizonyos, hogy a sátán országában, tehát a pokolban és a halálban élnek. Ezek az ismertető jelei Isten és a sátán országának.
Bár a testben élünk, tudja meg mindenki, hogy egykor majd ugyanabba az országba tartozunk, és ugyanannak szolgálunk, amelynek már a földi életben is részesei vagyunk, s amelyet tisztelünk. Bizonyosak lehetünk abban is, hogy az örökké valóságban annak leszünk a társai, akinek már most is szolgái vagyunk, és követői akarunk lenni, az Úr szavai szerint, aki szolgálni akar nekem, kövessen, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Hogy a lelkek a testtől való elválásuk után sem tétlenek és nem is érzéketlenek, azt az evangélium példabeszéde is mutatja, amely a szegény Lázárról és a bíborba öltözött gazdagról szól. Egyikük boldog lakóhelyet érdemelt ki, vagyis Ábrahám kebelében él, a másikat pedig az örök tűz elviselhetetlen lángja égeti. És ha jól megfontoljuk a jobblatorhoz intézett szavakat, ma velem leszel a paradicsomban. Mi más volna ennek nyilvánvaló értelme, ha nem az, hogy a lélek a más világon is megtartja korábbi értelmét, sőt, érdemei és cselekedetei szerint más-más sorsa lesz. Az Úr sohasem tette volna a latornak ezt az ígéretet, ha úgy tudta volna, hogy lelke a testétől való elszakadás után semmit sem érez, vagy semmivé lesz, hiszen nem a teste, hanem a lelke volt bevonulandó Krisztussal együtt a paradicsomba.
A bölcs mérlegelés szükséges erény, és elnyerése Isten nagy kegyelme. Ha nagy úr asztalához ülsz, arra legyen gondod, amit eléd raktak, és azzal a tudattal nyúj az ételhez, hogy neked is hasonlót kell majd készítened. Tehát a bölcs mérlegelés ajándékáról és erényéről készülök szólni, mert nem mindennapi erény ez, nem olyan, amelyet emberi igyekezettel bármikor el lehet érni, ha nem adja meg az Isten ajándéka és kegyelme. Az apostol ugyanis a Szentlélek legnemesebb ajándékai között sorolja fel. Egyik a lélektől bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik pedig a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a lélekben. Majd kevéssel utóbb hozzáteszi, más a szellemek megítélését kapja. Végül befejezve a lelki adományok felsorolását, ezt mondja. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek, kinek. Láthatjátok tehát, hogy nem a földről való és nem kis dolog a bölcsbelátás ajándéka, hanem az isteni kegyelem legnagyobb jutalma. Mert a bölcsbelátás az az erény, amelyet az evangélium az Úr szavaival a test szemének és világosságának nevez. Tested világa, szemed. Ha szemed ép, egész tested világos lesz, de ha szemed rossz, sötét lesz egész tested. Ez az erény ugyanis elbírja az ember összes gondolatait és tetteit, és dönt arról is, mi a teendője. Mindezt átlátja és megvilágosítja. Ha ez a képesség megromlik az emberben, vagyis ha nem alapul helyes ítéleten és tudományon, úgyhogy minden tévedés és elbizakodottság rászedheti, akkor egész testünk sötétté válik, lelkünk tekintete és minden cselekedetünk elhomályosul, mert a bűnök vakságába és a szenvedélyek sötétségébe bonyolódunk. Ha tehát a világosság benned sötétség, mondja az Úr, mekkora lesz maga a sötétség? Mert senki sem kételkedik abban, hogyha szívünk ítélete téved, és ráborul a tudatlanság éjszakája, akkor azok a gondolataink és cselekedeteink, amelyek e döntés megfontolásából erednek, a bűnök még nagyobb sötétségbe keverednek.
Köszönöm. egy Híró nevű aggassán halála. Ezt a döntést, amelyet Szent Antal és a többi atya már oly régen hirdetett, ígéretemhez híven erősítse meg egy újabb példa is. Gondoljatok csak arra, ami a minap játszódott le tulajdon szemetek előtt. Hogyan szedte rá néhány nappal ezelőtt a sátán az Akhírót, és taszította le magasból a mélybe. Tudjuk, hogy 50 esztendeje élt már ebben a pusztaságban, és egészen rendkívüli elszántsággal ragaszkodott a legszigorúbb önmegtartóztatáshoz. Hogyan volt lehetséges, hogy így sok fáradozása után mégis rá tudta szedni a kísértő, és oly súlyos bukásba döntötte, hogy gyászba és fájdalomba borította e pusztaság összes lakóit? Nem azáltal-e, hogy nem volt meg benne eléggé a bölcsbelátás erénye? Ez volt az oka, hogy inkább hallgatott saját elgondolásaira, mintsem hogy a testvéreik, jó tanácsai és tanítása, valamint az ősök hagyományai szerint járt volna el. Mert olyan hajthatatlan szigorúsággal, és annyira állandóan gyakorolta a bőt önmegtartóztatását, és cellája magányához is annyira ragaszkodott, hogy még a húsvéti ünnep sem tudta rábírni testvérek rakomáján való részvételére. Mi tehát, testvérei, ezen a napon, minden évben együtt voltak a templomban, egyedül ő nem volt rábírható, hogy csatlakozzék hozzájuk, mert attól tartott, hogyha egy kis főzeléket venne magához, azt hihetnék róla, hogy engedékenységével eltért a kiszabott feltételétől. Ez a kevésség aztán annyira félrevezette, hogy a sátán angyalát a legmélyebb hódolattal fogadta, mintha csak a világosság angyala lett volna, és parancsának engedelmeskedve beleugrott a kútba, melynek mélysége szemmel nem is látható. Egy pillanatig sem kételkedett ugyanis az angyal kezességében, aki azt állította, hogy erényeinek és fájdalmainak érdemeiért semmi baja sem történhetik. Szerette volna nyilvánvalóan bebizonyítva látni szava hihetőségét, hogy éppen marad, és késő éjszaka eszetlenül belevetette magát az említett kútba, hogy kimutassa erényének magasztos érdemét, ha majd onnan sértetetlenül kiderül. Testvérei nagy fáradtsággal, félig meddig, holtan tudták csak kihozni onnét. Harmadnapra már halálán volt. De ami még ennél is súlyosabb, képzelgésében továbbra is oly makacsul megmaradt, hogy még közelgő halála sem volt képes meggyőzni arról, hogy a sátán ravassága szedte rá.
Hogyan sajátítható el az igazi bölcsbelátás? Germanus erre így szólt. Ezekből az újabb példákból, de az ősök határozatából is eléggé nyilvánvaló, hogy a bölcsbelátás forrása és gyökere minden erénynek. Most tehát szeretnénk, ha kifejtenéd előttünk, hogyan lehet elsajátítani ezt az erényt, vagy miképpen lehet felismerni, hogy a belátás valódi, tehát Istentől származik, vagy pedig hamis, így a sátántól ered. Az igazi bölcsbelátás elnyerése. Mózes erre így válaszolt. Az igazi bölcsbelátás csak igazi alázatossággal sajátítható el. Ennek az alázatosságnak az lesz az első próbaköve, ha nem csak minden tettünket, hanem még gondolatainkat is feltárjuk előjáróink előtt, hogy megvizsgálják őket. Tehát senki se bízza magát saját véleményére, hanem mindenben az ő döntésükhöz alkalmazkodjék, és az ő tanításuk alapján ismerje fel, mit tartson jónak vagy rossznak. Ez a szabály a fiatal szerzetest nem csak hogy egyenes úton vezeti az igazi bölcs belátás ösvényén, hanem az ellenség minden cselvetésétől és ámításától is sértetlenül megérzi. mert semmiképpen sem lehet rászedni azt, aki nem a maga véleménye, hanem az ősök példája szerint él. És a ravasz ellenség sem képes elnémítani annak a tapasztalatlanságát, aki szíve egyetlen gondolatát sem takargatja veszedelmes szégyenérzettel, hanem előjáróinak érett megfontolása után veti csak el, vagy karolja fel őket. Mihelyt ugyanis feltárjuk a bűnös gondolatot, nyomban elveszíti erejét, és a bölcs belátás döntése még el sem hangzott, az őszinte vallomás már is mintegy napvilágra hurcolja az ocsmány kígyót sötét föld alatti barlangjából, úgyhogy szinte megszégyenülten gyalázattal kénytelen elvonulni. Ártalmas sugallatai ugyanis csak addig uralkodnak rajtunk, amíg eltitkoljuk őket a szívünkben. Nem szabad szemrehányással illetni másokat feltárt bűneik miatt, és nem szabad megvetni a szenvedők fájdalmát, ha még oly jelentéktelennek látszik is az. Ezért ne rémítsen el benneteket se egy embernek, vagy néhány szerzetesnek a járatlansága, vagy könnyelműsége, és ne tántorítson el a fentebb leírt üdvös úttól s az ősök tanításától. E néhány ember ősz hajával csak visszaél a ravasz ellenség, hogy rászedje a fiatalabbakat. Inkább minden szégyenkezés nélkül tárjatok fel mindent előjáróitok előtt, és bátran fogadjátok el tőlük akár az orvosságot sebeitekre, akár életük és tökéletességük példáját. Ezek mindig kellő segítségünkre lesznek, és belőlünk is hasonló hatást váltanak ki, ha semmit sem akarunk saját véleményünk és elbizakodottságunk szerint véghez vinni.
Mária Rádió.